Következő előadónk az ELTE francia szakán tanult, majd 2000-ben a Központi Papnevelő Intézet növendékeként szerzett teológiai diplomát. Ugyanebben az évben szentelte pappá Balázs Béla, kaposvári megyés püspök, az Emmanuel közösség tagja. Egy évig Párizsban tanult, majd 2 évig káplánként szolgált Kaposváron. A római Szent Gergely Egyetem biblikus teológia szakán szerzett licenciát, majd 2008-ban doktorátust. 2008-tól 2016-ig Kaposfüreden plébános, mellette 2 egyetemen és a katolikus gimnáziumban tanított. 2016 tavaszán kérte fel és nevezte ki dr. Erdő Péter bíboros a Budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus általános titkárságának főtitkárává. Fogadják szeretettel dr. Fábri Kornél atyát, aki előadásában a szent áldozás kegyelmi hatásairól fog beszélni.
Eminenciás nuncius úr, eminenciás érsek, hogy a paptestvérek, diákonus testvérek, kedves jelenlévők. Van egy lelkész ismerősöm, aki távol Afrikából származik, és a konferenciákon ő maga mondta, hogy mindig őt rakják be ebéd utáni előadásnak, mert hogy ilyenkor jól esik egy fekete. Hát most egy fehér van, de remélem, hogy nem fogtok elaludni. A címe az előadásomnak valóban ez, hogy a szent áldozás kegyelmi hatásai, találkozás és közösség Krisztussal és az egyház tagjaival. Egy 9 éves gyerek kérdezte tőlem még plébános koromban, hogy atya, én mikor kapok ostját? Azt válaszoltam neki, amíg ezt kérdezed, addig biztos, hogy nem. De ha hiszel Jézus Krisztus jelenlétében az Eukarisztiában, és szeretnél vele így módon is találkozni, akkor már beszélhetünk róla. Prohászka Ottokár a Szent Áldozás Realizmusa című elmélkedésében felhívja a figyelmet a Szent Áldozás tapasztalati dimenziójára. Ezt írja, az kell, hogy a valóságban elmélyedjünk, abban meggyökeresedjünk, annak a súlyát s lökéseit megérezzük, az intellektuális tartalmakat megélésé változtassuk. Én Krisztust veszem, mikor áldozom, a jelenlétből intimitás lesz, ami ennél nagyobb, mélyebb, édesebb nem lehet. Van egy latin ének, amiben ez a mondat hangzik el, ó res mirabilis, ó csodálatos dolog. Ez egy téves felfogás az Eukarisztiával kapcsolatban, nem egy dologról, hanem valakiről beszélünk, egy közösségi cselekményről beszélünk, amikor az Eukarisztiáról beszélünk, hiszen az Eukarisztia maga hálaadás, szent cselekmény, amiben az egész keresztény közösség részt vesz. Ezt a bensőséges kapcsolatot tudjuk átélni abban a szent csendben, amely a szentmisében előírásként ott található, hogy szent áldozás után illdomos, rövid csendet tartani, amikor minden hívő személyesen imádkozhat Jézussal, és köszöntheti a szívébe fogadott Úr Jézust. Azt a személyt, aki annyira szeretett bennünket, hogy Isten létére, emberré lett, meghalt és feltámadt, és köztünk maradt az oltári szentségben. Nagyon fontos, hogy ez a rövid csend a szentmisében meglegyen, mert itt tudjuk valóban személyesen köszönteni az Úr Jézust. Tehát a szent áldozás alapvetően Isten és ember közötti legmélyebb találkozás, egyesülés. Isten és ember között. Ennél tökéletesebb egyesülés nincs a földi életben, mint a szent áldozásban. Azt is merem mondani, hogy a házastársak sokkal közelebb vannak egymáshoz egy közös szent áldozásban, mint a házas életben. Mert ennek transzcendens dimenziója is van. Martin Buber fogalmazott így, hogy kezdetben volt a kapcsolat. És ő állítja, hogy az egész életünket befolyásolják a kapcsolatok, a találkozások. És minden találkozás után megváltozunk. Hatnak ránk ezek a találkozások, és most azt szeretnénk mélyebben megnézni, hogy milyen hatással van ránk, amikor az Úr Jézussal az Eukarisztiában találkozunk. A katolikus egyház katekizmusa azt tanítja, hogy a szent áldozás szorosabban kapcsol össze Krisztussal, Krisztus testének élő tagjává tesz, megújítja a kegyelmeket, amelyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptunk, és megerősít a bűn elleni küzdelemben. Hát e 4 hatáson túl az áldozás utáni könyörgések és az eukarisztikus imák utalnak más kegyelmi hatásokra is, de erre valószínűleg nem lesz idő kifejteni. Viszont ezt a négyet nézzük meg most közelebbről. Az első az volt, hogy a szentáldozás szorosabban kapcsol össze Krisztussal. Az 1391. pontja a katekizmusnak ezt mondja, a szentáldozás elmélyíti egyesülésünket Krisztussal. Az eukarisztia vételének a szentáldozásban a legfőbb gyümölcse a benső egyesülés Jézus Krisztussal. Azt mondjuk, hogy a szentség az üdvösségnek a jele és eszköze. Tehát jelzi azt a valóságot, amit természet fölöttinek mondunk, és ami örökké fog tartani, ez ennek a jele. Gondoljunk csak bele, semmi értelme nem lenne leönteni háromszor valakit vízzel, hogyha nincsen örök élet. Semmi értelme nem lenne annak, hogy egy ostya fölött elmondjuk a szavakat, ha nem változik át. És hogyha nem az élet, az örök élet kenyerét vennénk magunkhoz. De az eukarisztia a szentségek szentsége, mert ott nem csak jelként van jelen, hanem valóságosan Istennel egyesülünk. Erre utalnak Jézus szavai is, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, én meg ő benne. Egy nagyon mély találkozás. Ez a János 6. fejezetét érdemes átemlékezni. A legkeményebb beszéd, mondhatjuk így. Nagyon sokan vissza is húzódtak Jézustól a tanítványi körből, mikor elkezdett arról beszélni, hogy az ő teste étel, az ő vére ital. Így folytatja. Ahogy engem az élő atya küldött, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, általam fog élni. Ez a János 6.56-57. Tehát a Krisztusban való élet alapja az eukarisztikus lakoma. Na most a Krisztussal való kapcsolat az örökké tart. És erre utal, ugye az Úrnapján a második esti dicséret Magnificat antifónája, ami így hangzik, ó szentséges lakoma, Krisztust vesszük rajta. Felidézzük szenvedésének emlékét, lelkünket kegyelem tölti el, és a jövendő dicsőség záloga nekünk adatik. Azaz, az örök üdvösség záloga, ezért kapjuk cserébe az örök életet. Krisztus az életét adja értünk, a test és a vérme értetek adatik, értetek ontatik, és ezáltal szerzi meg nekünk az örök életet. És innentől kezdve Edvárd atya mondta, hogy áldozni kell. Ez volt az ősegyházban is az alap. És így már értjük, hogy miért kell. Ha egy szívbeteg nem veszi be rendszeresen a gyógyszerét, akkor valószínűleg meghal. Az örök élet kenyerével táplálkozva kapjuk az örök életet. Jézus azt mondja, ha nem eszitek az emberfia testét, nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. Itt valószínűleg nem a biológiai életre gondolt, mert az ateista ember is eszik, iszik, alszik, szaporodik, éli az életét, de az örök életre az eukarisztia vezet bennünket. Ezt olvassuk Fánkitnak a Breviárium Iuxta Ritum Ecclesiae-ben. Aki eszi az én, amikor az Úr ünnepein a hívők a fiú testét magukhoz veszik, hirdetik egymásnak az örömhírt. Megkaptuk az élet foglalóját, mint amikor az angyal Mária Magdolnának mondta, Krisztus föltámadott. Most is az életet és a feltámadást kapja az, aki magához veszi Krisztust. Tehát ez a legfőbb gyümölcse a szentáldozásnak, az örök élet és a feltámadás. Ugyanezt mondja ki Jézus János 6. fejezetében, aki hisz bennem, annak örök élete van. És aztán ezt mondja, én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában, mégis meghaltak. Ez a mennyből alászállott kenyér, aki ebből eszik, nem hal meg. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki a kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért. Itt Jézus összekapcsolja a hitet és az ő testét. Ugye, aki hisz, bennem örökké él. Aki eszi az én testemet, örökké él. És milyen szép a szentmisében, hogy össze is kapcsolódik misztérium fidei. Hitünk szent titkáról beszélünk, erről volt szó, hogy a szemünkkel ugyanazt látjuk, mint előtte, de mivel átlényegül, a hit szemével hisszük, hogy Jézus Krisztus valóságosan jelen van. Tehát úgy tűnik, hogy a hit kell ahhoz, hogy a szentáldozás is ki tudja fejteni a kegyelmi hatásait bennünk. Hitünk teljességéhez hozzá tartozik a bűnbánat szükségessége, mely nélkül a szentáldozás hatása is egészen más. Ahogy Aquinói Szent Tamás írja, Dicsőr Sion című versében, Sík Sándor fordításában ezt az egy verszakot idézem. Veszi jó és veszi vétkes, ám gyümölcse vaj mi kétes, élet vagy elkárhozás. Rossznak átok, üdv a jónak. Lásd az együtt áldozóknak, végük milyen szörnyű más. Petrus Lombardus hangsúlyozza, hogy a jók, vagyis akik méltó módon járulnak az eukarisztiához, mind szentségileg, mind lelkileg részesülnek Krisztus testében. Ezzel kapcsolatban Nagyszent Gergelyre hivatkozik, aki ezt mondja, Krisztus valóságos teste és vére valóban jelen van a bűnösökben és azokban, akik méltatlanul veszik azt, de csak valóságukat tekintve, mert megváltó hatásuk hiányzik belőlük. Ugye nagyon érdekes, hogy a szentáldozás előtt a papi imában azt mondjuk, add, hogy ne váljék ítéletemre vagy kárhozatomra, ugye a szentesben és vérben való részesedés. Azaz nem mindenki járul a szentáldozáshoz, ezért is mondjuk, hogy a súlyos bűnöknek a feloldozását a szentgyónásban kapjuk. Tehát nagyon érdekes, hogy ki milyen szándékkal járul az oltári szentséghez, a hatása az ugye vajmi kétes. A második, ami kegyelmi hatása a szentáldozásnak, hogy Krisztus testének élő tagjává tesz. Ugye az eukarisztia alapvetően hálaadás, egy cselekmény. Ugye Jézus is hálát adott az utolsó vacsorán, ezért is hívjuk így, hogy eukarisztia, hálaadás, amiben az egész közösség jelen van. És nagyon fontos, hogy ez nem egy egyéni ájtatosság, hanem együtt az egész közösség van jelen. A mise könyvben találunk olyan részt, hogy szentmise bemutatása nép részvétele nélkül, de ott is egy minisztráns szerepel, aki a válaszokat adja. Tehát mindig közösség van. A keresztény ember hivatása, hogy nevéhez méltóan krisztusi legyen. Ezt jelenti a keresztény. Az egyháznak, mint Krisztus testének tagja, ezt az átalakulást leginkább az eukarisztiában tudja megélni. Szent Ágoston írja, olyan volt, mintha egy hangot hallottam volna a magasból. Én vagyok az erősek tápláléka, növekedj és egyél belőlem. De nem fogsz engem testi eledelként magaddá alakítani, hanem te alakulsz át, és olyan leszel, mint én. Ő ezt kapta Szent Ágoston. Szintén ő mondja az egyik homiliájában, ha ti Krisztus teste és az ő tagjai vagytok, misztériumotok oda van helyezve az Úr asztalára. A saját misztériumotokat kapjátok. Arra, ami vagytok, ámennel válaszoltok, és válaszolván aláírjátok. Hallod ugyanis, Krisztus teste, és te válaszolod, ámen. Légy Krisztus tagja, hogy igaz legyen az ámen. Többször elhangzott a konferencián, hogy az egyház Krisztus titokzatos teste, és ezáltal, mikor vesszük Krisztus testét, ez erősödik bennünk. A katolikus egyház tanítja, hogy a titokzatos test egysége az eukarisztia teszi az egyházat. Ez egy nagyon érdekes, és azt gondolom nagyon fontos számunkra, hogy az egyház hozza létre az eukarisztiát, és az eukarisztia éltetés hozza létre az egyházat. Ahol nincs eukarisztia, ott nem beszélhetünk ilyen értelemben egyházról. Akik az eukarisztiát magukhoz veszik, szorosabban kapcsolódnak Krisztushoz. Emiatt Krisztus valamennyi hívőt egy testbe kapcsol össze az egyházba, Krisztus titokzatos testében. Az egyház élő tagjának lenni azt is jelenti, hogy Krisztus tetteit kell megvalósítanunk. Mondhatjuk azt, hogy a hétköznapok szentmiséje, két szentmise között vajon megélem a krisztusiságomat. Az eukarisztia hálaadás és áldozat is, szeretetből hozott áldozat, aminek a mindennapjainkban is jelen kell lennie. Másokért élni, felismerni Krisztust a szenvedőben és segíteni. A katekizmus ezt így fogalmazza, az eukarisztia kötelez a szegények iránt, hogy Krisztus értünk adott testét és vérét igazságban vehessük magunkhoz, Krisztust a legszegényebbekben, az ő testvéreiben kell fölismernünk. Itt utal a Máté 25:40-re. Aranyszájú Szent János pedig ezt mondja, megízlelted az Úr vérét, és még így sem ismered fel a testvéredet. Magát az asztalt is meggyalázod, amikor azt, aki ennek részese lett, nem tartod méltónak arra, hogy megoszd vele táplálékodat. Minden bűnöttől megszabadított téged Isten, és ilyen asztalra méltatott. te pedig ettől sem lettél jóságosabb. Azaz, a tetteinkben mutatkozik meg egyfelől annak a gyümölcse, hogy Krisztus vesszük magunkhoz. Milyen tettek származnak a vele való kapcsolatunkból. Elég furcsa egy olyan keresztény, aki akár naponta ott van a szentmisén, de ahogy egyszer fogalmazott így egy fiatal ember, hogy atya, én minden nap elhozom az anyósomat misére, de ennél gonoszabb nőt nem hordott a hátán a föld. Mit ér, hogyha Krisztussal egyesülünk, de a tetteinkben, a szavainkban, a gondolatunkban ez nem valósul meg? Harmadik, megújítja a szent áldozás a kegyelmeket, amelyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptunk. De a szent áldozás az egyházba testesülést, ami a keresztség által már megvalósult, megújítja, megerősíti és elmélyíti. Egyfajta szorosabb kapcsolatot hoz létre. A keresztségben meghívást kaptunk arra, hogy egy testet alkossunk. Erről olvasunk az 1. Korintusi levél 12. fejezetében. Az eukarisztia beteljesíti ezt a meghívást. 1 Kor 10-ben olvasom, az áldás kelyhe, amelyet megáldunk, nem de a Krisztus vérében való részesedés, és a kenyér, amelyet megtörünk, nem de a Krisztus testében való részesedés. Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérből részesülünk. Mi a keresztségben megkaptuk az Isten gyermekség lelkét, az egyház tagjai lettünk, meghaltunk a bűnnek, és betöltött a Szentlélek bennünket. A bérmálásban megkaptuk a Szentlélek ajándékainak a teljességét. És ugyanakkor ezek a kegyelmek gyümölcstelenek lesznek, vagy lehetnek, ha nem tudatosodik bennünk minden nap ez a hatalmas ajándék, amit kaptunk. A Szentlélek bennünk él, és az isteni életet szítja bennünk a szent áldozás is. Talán ide is vonatkozik Jézus szava, nélkülem semmit sem tehettek. Amikor a pap egy csepp vizet tesz a borba, előkészítendő az áldozatot, ezt mondja, a bor és a víz titka által részesedjünk annak istenségében, aki kegyesen részese lett emberségünknek. Mivel a kegyelem Isten élete bennünk, így a szent áldozás is megújítja ezt az isteni életet, hiszen a valóságos Istent vesszük magunkhoz. Néri Szent Fülöppel történt ez az eset, mikor egy hölgy megáldozott, utána megfordult, és azzal a lendülettel ki is ment a templomból. És Néri Szent Fülöp utána küldött két minisztrást két gyertyával, hogy kísérjétek. Hát mentek utána, hölgy megnézett, hogy két gyertyás megy mellette, és hát nyilván nem ment így hazáig, hanem visszafordult, és megkérdezte Fülöp atyát, hogy ezt miért csinálta. Hát, hogy tudatosodjék, hogy ön most egy élő tabernákulum. Jézust viszi. Vele foglalkozik el, köszönteni. A lelki életben is szükségünk van erőforrásra, hiszen tapasztalatból tudjuk, hogy a szeretetünk az véges. Kell utánpótlás a földi zarándokutunkon. Erről tanít a 1392-es pontja a katekizmusnak. Amit az anyagi táplálék eredményez a testi életben, azt valósítja meg a szent áldozás csodálatos módon lelki életünkben. A föltámadott Krisztus, a Szentlélek által élő és éltető, testével való kommunió megőrzi, növeli és megújítja a keresztségben kapott kegyelmi életet. A keresztény élet e növekedése igényli, hogy az eukarisztikus kommunióval, zarándokságunk kenyerével táplálkozzék egészen halálunk órájáig, amikor útravalóul viatikumként kapjuk. Hadd szólaljon meg belőlem a biblikus egy picit, hogy az Úr imádságában 7 kérés hangzik el a mi atyánkban. És azt is tudjuk, hogy az evangéliumokat is, bár görögül írták, de a héber retorika alapján. És a héber retorikában, ha valamit hangsúlyozni akarnak, akkor azt megismétlik. Ha valaki így elkezdi olvasni a zsoltárokat, nagyon sokszor azt látja, hogy 2-2 sor szinte ugyanazt fejezi ki, néha egy-egy szó változtatásával, ami abban segít, hogy jobban megértsük azt a szót. Erre egy példát hadd mondjak az evangéliumból. Jézus az ellenség szeretetről beszél, azt mondja, hogy szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót üldözőitekkel, áldjátok ellenségeiteket. És ez szépen párhuzamosan van szerkesztve, és innen tudjuk, mit jelent az ellenség szeretete. Azt jelenti, hogy imádkozz érte, és tegyél jót vele. Ezt amúgy azt mondták, hogy szeressük is, tegyünk is jót, meg imádkozzunk is, de az első az a másik kettőben fordítható le. Még egy nagyon fontos van a héber retorikában, hogy nagyon gyakran egy adott szöveg közepén van a kulcs. Vagy egy kulcskérdés, vagy egy kulcsmondat. Tehát nem úgy épült fel a héber retorika, hogy bevezetés, tárgyalás, kifejtés, konklúzió, hanem a közepén van a kulcs. És a mi atyánk közepén melyik kérdés van? A mindennapi kenyér. És nem véletlenül. Azt mondhatom, hogy Jézus tanításában is központi az élet kenyere, az ő testének vétele, melynek méltó körülményeit teremti meg a többi kérés, ami a mi atyánkban elhangzik. Az atya tiszteletének, akaratának, az országának megvalósulása, a bűnbocsánat, a megbocsájtás, a kísértésektől való védelem, és végül a gonosztól való megszabadulás. Ezek mind-mind méltóvá teszik a mindennapi kenyeret, ami nyilván szükséges a hétköznapi életre, de az eukarisztia kenyerében pedig a lelki életünk van középpontban. Az isteni élet eledele az oltári szentség, ami életben tartja bennünk kapott kegyelmeket. Tóth Tihamér neve biztos az idősebbeknek ismerős. Ő 1938-ban az előző kongresszus idején megjelent Üdvözlégy egy oltári szentség című beszédgyűjteményében ezt olvassuk. Hogy ember lehess, kell enned kenyeret. Hogy keresztény lehess, kell enned ezt a természet feletti kenyeret. A földi kenyér ad erőt a földi élethez, a természet fölötti kenyér erőt a lelki élethez. És hozzáteszi, és miért a bort választotta Jézus, mint az eukarisztia másik színe? Azért, mert a bor jelenti az emberek szemében az élet kedvet és örömet. Az eukarisztia bora tehát jelentse a kedvet, lendületet, az örömet a lelki élethez. Viennei Szent János fogalmaz így, nem áldozni annyi, mint szomjan halni a forrás mellett. Ugye a 2020-as kongresszus mottója minden forráson belőled fakad, de ebből a forrásból innunk is kell. A negyedik megerősít a bűn elleni küzdelemben. Ez a negyedik pont szorosan kapcsolódik az előzőhöz, hiszen a bűn az, ami elválaszt minket Istentől. Isten pedig maga a szeretet, olvassuk János első levelében, ezért éppen tőle kapunk segítséget a bűn elleni küzdelemben. Katekizmus ezt tanítja. A szent áldozás elválaszt bennünket a bűntől. Krisztus teste, melyet a szent áldozásban magunkhoz veszünk, értünk adatot, és a vér, amelyet iszunk, sokakért kiontatott a bűnök bocsánatára. Ezért az eukarisztia nem tud Krisztussal egyesíteni anélkül, hogy ne tisztítana meg az elkövetett bűnöktől, és ne óvna meg a jövendő bűnöktől. Itt hadd álljak meg egy picit. Későbbi helyen azt is mondja, hogy a szent áldozás a halálos bűnöktől is megóv. Nyilván nem érdemes kísérletet tenni, hogy áldozás után káromkodok egy nagyot, hogy vajon megóvott-e a halálos bűntől. Nem megakadályozza a halálos bűnt, hanem az én törekvésemet erősíti. Nagyon fontos ez, hogy ha kell bennem az elhatározás, Krisztus iránti szeretetből nem akarom őt megbántani, nem akarok bűnt elkövetni, és ebben a vele való találkozás egy nagyon nagy erőforrás. Szent Ambrus fogalmaz így, valahányszor magunkhoz vesszük, az Úr halálát hirdetjük. Ha a halálát, akkor a bűnök bocsánatát hirdetjük. Ha valahányszor kiontatik a vér, a bűnök bocsánatára ontatik ki, akkor mindig úgy kell fogadnom, hogy mindig megbocsátja a bűneimet. Nekem, aki mindig vétkeztem, mindig szükségem van az orvosságra. A katekizmus így folytatja, amint a testi táplálék az elhasznált erő pótlására szolgál, úgy az eukarisztia erősíti a szeretetet, mely a mindennapi életben természete szerint gyengül. És ez a fölelevenített szeretet eltörli a bocsánatos bűnöket. A trienti zsinat fogalmaz így, amikor Krisztus nekünk ajándékozza önmagát, újra életre kelti szeretetünket, és képessé tesz arra, hogy a teremtmények iránti rendetlen ragaszkodásainkat megszakítsuk, és benne meggyökerezzünk. A teremtmények iránti rendetlen ragaszkodásaink a bűnök, amitől elfordulva Istennek készítünk helyet. Ugye a rossz a jó hiánya. Ugyanígy minél inkább Istenhez fordulunk, annál inkább kiszorul a bűn az életünkből, mert a szeretet tölt be. Egyszer mondta egy püspök atya, hogy a papok számára, hogyha valaki törekszik a cölibátus megtartására, nem biztos, hogy sikerül. Ha éli a papságát, akkor a cölibátus gyümölcsként megterem. Ha csak jót teszünk, akkor a rossz kiszorul, nem marad rá idő. Valahogy így vagyunk ezzel a kegyelemmel is, hogyha Krisztus iránti szeretetből egyre több jót akarunk tenni, akkor nem marad idő rosszá válni, és ebből lesz aztán az erény mindenféle nehézség nélküli jótett. Mert hogy Krisztus tudjuk látni a másik emberben. A szent áldozás a halálos bűnöktől is megőriz. Ezt a katekizmus 1395. pontja tanítja. Az eukarisztia e szeretet által, melyet föllobbant bennünk, megőriz minket a halálos bűnöktől. Azaz miért? Mert szeretem az oltári szentségben jelenlévő Krisztust, és szeretem az embertársaimat, nem akarom őt megbántani. Minél inkább részesedünk Krisztus életében, és minél inkább elmélyedünk barátságában, annál nehezebb lesz halálos bűnnel megszakítani a kapcsolatot vele. Tehát ez egy dinamikus kapcsolat Krisztussal. Tudjuk, hogy a halálos bűnök megbocsájtására a bűnbocsánat szentsége van rendelve, és nem az eukarisztia. Ugyanakkor a minél gyakrabbi szentáldozás növeli bennünk a Krisztus iránti szeretetet, és ez azt eredményezi, hogy nem akarjuk bűnnel megbántani. Az eukarisztia azok szentsége, akik teljes közösségben vannak az egyházzal. És itt megint visszautalnék Edvard atya előadására, hogy áldozni kell. És nyilván sokan vagyunk lelkipásztorok, akik tapasztaljuk, hogy az emberek hány százaléka járul szentáldozáshoz. Van, aki azt tapasztalja, hogy minden gyónás nélkül is jönnek, mindenki. Másod meg azt, hogy nagyon kevesen jönnek. Nyilván ez egy lelkipásztori feladat, ezt helyre tenni, hogy mikor kell szentgyónáshoz járulni, és mikor nem. Mikor lehet gyónás nélkül is áldozni, hiszen ha nincs halálos bűnünk, akkor lehet. De hogy olyan ez, mintha valakit meghívnak ugye a vacsorára, és nem eszik velünk. Ott van az asztalnál ugyan, de olyan furcsán kilóg. Nyilván mindannyiunknak mindent meg kell tenni azért, hogy minél gyakrabban tudjunk szent áldozáshoz járulni. Így leszünk teljes közösségben az egyházunkkal. Krisztus testének és vérének vétele növeli az áldozó egyesülését az Úrral. Megbocsátja bocsánatos bűneit, és megőrzi a súlyos bűnöktől. A papi imában az áldozás előtt ezt imádkozzuk, hogy szabadíts meg engem szent tested és véred által minden bűntől és minden bajtól. Add, hogy ragaszkodjam törvényeidhez, és soha el ne szakadjak tőled. Azaz, minden a személyes találkozás a kapcsolatra irányul. Kérjük, hogy a szent áldozás által tisztítson meg még jobban, és hogy ragaszkodjunk a törvényeihez, ami a szeretet törvénye, hogy mind soha el ne szakadjunk magától a szeretettől, amire teremtve vagyunk. Mivel az áldozó és Krisztus között a szeretet kötelékei erősödnek, a szentség vétele erősíti az egyház, Krisztus titokzatos testének az egységét is. És éppen ezért mondhatom azt, hogy a bűnünk sem magánügy. Mert egy közösségben egy-egy egyénnek a bűne, az kihat másokéra is. Egy példát hadd hozzak, piarista gimnáziumban mentünk kirándulni, és azt mondta az osztályfőnökünk, úgy viselkedjetek, hogy egyikőtök magatartásáról az egész iskolát megítélik. Egy keresztény élete alapján az egész kereszténységet megítélik. Tehát innentől kezdve nem közömbös, hogy a hittársaim hogyan élnek, és én hogyan élek. Mindig Krisztus reklámjai vagyunk, de nem mindegy, hogy pozitív vagy negatív. Úgy kell élnünk, éppen a szent áldozás kegyelméből, hogy az emberek azt mondják, hogy nekem is kell az az öröm, ami benned él. A trentói zsinat is kimondja, hogy a súlyos bűnöket meg kell gyónni, de elismerte azt is, hogy az eukarisztia eltörli a mindennapi bűnöket. Nagy bátorítás ez azok számára, akik nem mernek gyónás nélkül áldozni, bár súlyos bűnük nincs. Tehát ez fontos helyre tenni, hogy ebben az esetben lehet. Az egyik áldozás utáni ima pedig így fogalmaz, ó szentséges lakoma, Krisztus Urunk, téged vettünk rajta. Felidéztük szenvedésed emlékét, lelkünk kegyelemmel telt el, és az örök üdvösség zálogát ajándékoztad nekünk. Fogadjuk tiszta szívvel, amit ajkunkkal magunkhoz vettünk, és a földi adomány legyen orvosság az örök életre. Tested és véred, Uram, amit magunkhoz vettünk, járja át lelkünket, add, hogy nyoma se maradjon bennünk a bűnnek, miután tiszta és szent adományoddal megvendégeltél. Itt is utal erre, hogy a szent áldozás megtisztít és gyógyít. Az utolsó pont, hogy minden szent áldozással betöltekezhetünk a szent lélekkel. A szentmisében az epiklézissel, ugye ráhívás jelent, lehívjuk Isten szent lelkét, hogy a pap szavai által a szent lélek változtassa át a kenyeret és a bor Krisztus testévé és vérévé. A szent lélek cselekszik a pap szavai által, és a szent lélek által lesz jelen Jézus Krisztus. És amikor magunkhoz vesszük az oltári szentséget, betölti szívünket a szent lélek. Erre utal a harmadik eukarisztikus ima. Így hangzik, Istenünk, add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. És ez nyilván utal arra is, hogy maga a szent lélek élteti és vezeti az egyházat, és minden inkább kapcsolódunk Krisztushoz, annál inkább vezet bennünket is, éppen a szent lélek. Így olvassuk, hogy Isten szeretete kiárad szívünkbe a szent lélek által. És az eukarisztia a szeretet szentsége is. És végül egy utolsó, inkább házi feladat, ha szabad ilyet adni, hogy nagyon sok kegyelmi hatása van a szent áldozásnak, amelyet gazdagon tárnak fel az áldozás utáni könyörgések. És ehhez szívesen ajánlom Dolhai Lajos cikkét a Vigiliából, ami pont erről szól, hogy a szent áldozás kegyelmi hatásai az áldozás utáni könyörgések alapján. Hát én kívánom, hogy minél jobban tapasztaljuk meg, mind közösségben, mind egyénileg a szent áldozás kegyelmeit, és befejezésül egy személyes vallomást hadd tegyek. Nagyon régen olvastam már Montfort Grignon Szent Lajos Tökéletes Mária Tisztelet című könyvét, amiben ő azt javasolja, hogy ahhoz, hogy igazán méltóképpen vegyük magunkhoz az oltári szentséget, kérjük el Szűzanyától az ő szeplőtelen szívét, amit Isten az ő szent fia megtestesülésének hajlékává rendelt. Mert ő volt egyedül méltó, hogy befogadja a fiút, és hogyha a szent áldozás előtt ezt elkérjük, hogy add nekem szeplőtelen szívet, hogy méltóképpen fogadhassam, és aztán engedni ezt a találkozást, így írja Montfort Grignon Szent Lajos. Én még hozzá szoktam tenni, hogy alakíts szívemet a te szent szíved szerint, szelídségre és alázatra, és azt gondolom, hogy ha ezt a krisztusi utat követjük, akkor mindannyian jellé válunk a szent áldozás kegyelméből. Köszönöm a figyelmet.
A szent áldozás kegyelmi hatásai. Dr. Fábri Kornél atya előadását hallották, amely az esztergomi eukarisztikus kongresszuson hangzott el 2018. novemberében.